A kamat folyosó kiszélesítéséről és aszimmetrikussá tételéről döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa novemberi utolsó ülésén. A döntéssel december 1-i hatállyal az egynapos jegybanki betét kamatát 45 bázisponttal 1,6%-ra, míg az egynapos és az egyhetes fedezett hiteleszköz kamatát 105 bázisponttal 4,1%-ra emelték. Arról, hogy miért volt szükség erre a lépésre, Varga Mónika kérdezte Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét.
Röviden összefoglalva úgy lehet értelmezni a monetáris tanács döntését, hogy ezzel megteremtették a lehetőségét a további kamatemeléseknek. Ugye az elmúlt hetekben azt láthattuk, hogy két héttel ezelőtt a jegybank bejelentette azt, hogy ismét szétválasztja az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot egymástól. Azóta pedig az egyhetes betéti kamat már 2x40 bázisponttal emelkedett a csütörtöki tendereken, és ezzel gyakorlatilag az egyhetes kamat elérte a 2,9%-ot, miközben a kamatfolyosónak a felső széle az egészen mostanáig 3,5%-on állt. Tehát vészesen közeledett ennek a kamatfolyosónak a felső széle, amiből praktikusan nem tudott kilépni a jegybank, ehhez a kamatfolyosóhoz tartania kellett magát. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a most csütörtöki egyhetes betéti tenderen már csak 15 bázispontos további kamatemelésre lett volna lehetősége, és annak érdekében, hogy a következő hetekben is folytathassa a megkezdett kamatemelési sorozatot, ennek érdekében most 105 bázisponttal 4,1%-ra módosították ennek a kamatfolyosónak a tetejét, és így gyakorlatilag most 120 bázispontnyi mozgástere van még a jegybanknak a most csütörtöki és a jövő csütörtöki tenderen. Aztán utána majd december közepén jön a monetáris tanács rendes kamatdöntő ülése, amikor majd megint dönthetnek arról, hogy éppen mit lépnek. És egyébként ennek a kamatfolyosónak annyi a jelentősége, hogy ugye a kamatfolyosó tetejét azt az egynapos és az egyhetes fedezett hitel kamata adja. Tehát ez volt egészen mostanáig 3,5%. Azért nem mehetett az egyhetes betét kamata e fölé, mert ez egy arbitrázs lehetőséget kínált volna a piaci szereplőknek, hiszen magasabb kamat mellett tudtak volna betétet elhelyezni, mint amilyen kamat mellett hitelt vesznek fel egy banktól. Tehát a kettő közti különbözet az gyakorlatilag a befektetők nyeresége lett volna, és hát ezt a jegybank nem engedheti meg.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Idén és jövőre is 5% körül alakulhat az infláció, mondta a parlamentben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsi György ismét megerősítette, az MNB mindaddig folytatja kamatemelési ciklusát, amíg az infláció nem tér vissza 3% körüli szintre. Kine István Dániel összeállítása.
Amikor a jegybank aktívan belépett a válságkezelésbe, akkor az sikeres volt, amikor azonban passzív maradt, akkor a kormány egyedül nem volt képes kezelni azt, mondta Matolcsi György, jegybankelnök az MNB 2020-as tevékenységéről szóló beszámolójában, a tavalyi helyzetet a 2008-as pénzügyi válsággal összehasonlítva. Meglátása szerint a koronavírus világjárvány egyetlen területen nem okozott válságot, és az a magyar pénzügyi rendszer volt.
A Magyar Nemzeti Bank a 2020 tavaszán beütött válságra rögtön a legelején egy koordinált, összetett válságkezelési monetáris politikai csomagot állított össze. A jegybank döntött további kamatvágásokról, befogadtuk a nagyvállalati hiteleket, visszahoztuk, felélesztettük a növekedési hitelprogramunkat, a növekedési kötvényprogrammal pedig a zömében nagyvállalatokat támogattuk, tehát miközben kezeltük a válságot, nyitottunk kaput, utakat a jövő felé is.
A jegybank két év alatt összesen 500 milliárd forint osztalékot fizetett be a költségvetésbe, a válságkezelésben pedig unió szinten példátlan mértékben 11 ezer milliárd forinttal vett részt, tette hozzá Matolcsi György.
A 2020-as év egyik legfontosabb eleme, hogy a válságkezelés nem járt együtt az infláció megugrásával.
Tavaly az infláció a 3%-os cél közelében alakult, 2021-re is a jövő esztendőre azonban ez már nem mondható el.
Ebben az évben és jövő évben is 5% körüli inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank. A jövő évre van egy sáv, amit előre tudunk jelezni, ez 4,7-5,1%, de az ismert bizonytalanságok alapján azt kell mondanom, hogy az 5% körüli megfogalmazás a legpontosabb.
A portfólió cikkében megjegyzi, az MNB szeptemberi inflációs jelentésében még 3,4-3,8%-os előrejelzés szerepelt 2022-re, a friss decemberi inflációs jelentés a hónap közepén várható, ebben vélhetően már a parlamentben ismertetett előrejelzés szerepel. A jegybank elnöke az országgyűlésben úgy folytatta, a jelenség globális, az oka pedig a koronavírus, illetve a gyors kilábalás. Az MNB folytatja az infláció emelkedése miatt kezdett kamatemelési ciklusát, tette hozzá Matolcsy György.
Minél előbb, minél hatékonyabban le kell törnünk az inflációt. Megerősítem minden korábbi közleményünket, illetőleg döntésünket. Mindaddig folytatja a Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai feltételek szigorítását, amíg nem érezzük, nem látjuk, nem tudunk számolni azzal, hogy az infláció a középtávú célunk a 3% plusz-minusz 1%, de 3% közelében ér.
Az infláció visszaszorítása érdekében a jegybank aktiválta az egyhetes betétek eszközét, lezárja az állampapírvásárlási programot és felülvizsgálja a növekedési kötvényprogramot is, mondta Matolcsy György. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke egyebek közt arról beszélt, novemberben várhatóan 7% fölé emelkedik az infláció, azonban ezzel el is érjük a csúcsot.
Most sincs és karácsonykor sem lesz halhiány Magyarországon, jelentette ki az Inforádiónak a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője. Lévai Ferenc hozzátette, a magyar halakért jellemzően 7-15%-kal, a külföldről behozottakért pedig várhatóan 10-15%-kal kell majd többet fizetni, mint egy évvel ezelőtt. Rozgonyi Ádám interjúja.
Arról, hogy bármilyen szegmensben halhiány lenne, szó sincs. Minden kuriózum is kapható a piacon, nincs semmiféle hiány érzés idehaza. Majd a tavasz egy kicsit nehezebb lesz, de úgy tervezzük, és ez a Magyar Akvakultúra Szövetség célja is, hogy a horgásztavak ne ugyanez legyen, a horgásztavak is maradéktalanul ki lesznek elégítve hallal, hiszen a másik nagy piaci szegmensünk a Magyar Országos Horgászszövetség, illetve hát a egyesületek által birtokolt horgásztó rendszerek, ahova ugye hát a zsákmánynak valót ki kell majd telepítenünk a tavasszal, az önnál már az idén nem.
Tehát kijelenthető most már így, hogy karácsonykor sem lesz akkor valószínűleg halhiány.
Dehogy lesz, szó nincs erről, nem. Tehát itt senki, aki Magyarországon van, ott akar venni, itt nem. Nem tudjuk kiszolgálni az exportot, és nem is akarjuk, tehát ahogy mondtam is, volt egy önkéntes export korlátozást vezettünk be, hogy addig nem adunk sehova halat, amíg a magyar piac nincs ki elégítve teljes mértékben. Folyamatosan mérjük, 10 városban méri, Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár, Debrecen, Békéscsaba, Gyula, Nagykanizsa, Keszthely. Folyamatosan mérjük a mi megbízásunkból az AKI, Agrárgazdasági Kutatóintézet, hogy milyenek voltak a különböző városokban a halárak. Hát az élő hal ára tavalyról 7%-kal ment föl, Fővámtéri csarnok, csak egyet mondjak Budapestet, 1350 forint volt tavaly ilyenkor, és az élő pontjára most 47. hétben 1450 forint. A puncseletnek az ára 1900 forint volt, most pedig 2300 forint. Itt egy kicsit nagyobb az emelkedés. Az afrikai bőrös halcsafili ennek az ára 3300 volt tavaly, most 3500. 1300 volt tavaly a USA törzs, most 1400. Szóval azt gondolom, hogy ez a 7-10%, amivel az árak megemelkedtek, ezek sajnos nem feledik azt az áremelkedést, amit a begyűrűző takarmányárak, a megemelkedett szállítási költségek, és nem utolsó sok az élő munkaerő költsége jelentett. Nem vagyunk igazán jó pozícióba és helyzetbe, mármint ami a halászati ágazatot illeti, hiszen mi teljesen támogatásmentes sem működünk, hiszen a halastó rendszerek semmilyen támogatást nem kapnak, ellentétben bármelyik szántóföldi vagy állatrenyésztési kultúrával. De maradva az áraknál, én nem hiszem, hogy nagyon jelentős áremelkedés bekövetkezne még ebbe a 3 hétbe, ami hátra van, és én azt gondolom, hogy most kellene mindenkinek, most lenne érdemes mindenkinek megvenni még a halat időbe, tehát ha javasolhatnánk egy praktikus dolgot, akkor az lenne, hogy ne álljunk 22-én sorba, hiszen az a hal, amit megveszünk most feldolgozva, készen, mi készítjük elő teljesen mindegy, beteszik a mélyhűtőbe 3 hét alatt, pontosan olyan friss lesz, mintha tegnap vettük volna meg.
Tehát összességében mennyivel kell majd többet fizetni a különböző haltermékekért tavalyhoz képest?
A belföldi halakért szerintem 7-15%, a külföldi halaknál most 10-15% között is hatszolom, de valószínű, hogy ott még följebb fog menni az ár, hiszen sok megrendelt étel majd csak ezután fog beérkezni. Tehát valószínű, hogy a tengeri halakára jobban fog fölmenni, az édesvízi halakára pedig a 10% körüli árnál megáll. Én többet satszoltam egy másfél hónap előtt, de úgy látom, a számok itt vannak előttem, ebből úgy látom, hogy most ez az áremelkedés mértéke a 10% alatt van. A feldolgozottságnál ott azért egy kicsit nagyobb az eltérés már, tehát a tavalyi pontszelet árak, vagy a tavalyi filé árak, azok ott valószínűleg 10%-ot átlépi az áremelkedés mértéke, mert az élő munkaerő és az erre alkalmas élő munkaerő fogyta, az bizony nagyon kemény tényező, nagyon nehéz olyan ember találni, aki még feldolgozni tud halat, vagy egyáltalán alkalmas rá is hajlandó, és nagyon nehezen találunk olyan fiatalt, aki erre a munkára még egyáltalán lehetőséget lát az életbe, hogy ilyet csináljon, vagy akarjon csinálni, mármint hogy halat tisztítani és feldolgozni. Itt tehát a hiányból adódóan valószínűleg egy kicsivel magasabbak lesznek a árak.
Lévai Ferencet, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjét hallották. 1,5 milliárd forintos beruházással Kaposvárra helyezte át gyártásának egy részét, a mobiltelefon tokokat készítő és azokat kizárólag online értékesítő Mobilfox. Az 1400 négyzetméteres üzemben a korábbi távol-keleti beszerzés helyett óránként 1000 egyedi ütésálló tokot tudnak fröccsönteni és nyomtatni. A cég jelenleg 11 országban van jelen helyi weblappal és ügyfélszolgálattal, és naponta átlagosan 10-15 ezer csomagot adnak postára, 80-85%-ban külföldi vevőknek. Mondta az Inforádiónak a céget 2016-ban 16 esztendősen alapító Diller Kevin, Király István Dániel interjúja.
Most nagyjából ott vagyunk, hogy 25 ezer tokot tudunk naponta kiküldeni, ugye ez tartalmaz saját gyártásút is, illetve vásároltat is, amit ugye mi nyomtatunk meg. Ami most már nagyon különleges az új kaposvári üzemben, az az, hogy már Magyarországon gyártott tokokról is beszélünk, ugye a Prósok line-upunk tekintetében, ami egyébként most nagyjából az eladásainknak a felét teszi ki, az már teljesen itt Magyarországon és Kaposváron készült. És ugye amikor azt mondom, hogy készül, akkor arra gondolok, hogy ez már granulátumtól kész megnyomtatott, becsomagolt termékig, tehát teljesen elejétől végéig ott készül Kaposváron.
Mert hogy eddig nem Kaposváron készültek a tokok, illetve a nyomtatás sem.
A tokok azok eddig Kínában készültek, illetve ugye a nyomtatás az Pesten volt, ugye, mert most költöztünk le, hogy az egész gyárat, ugye fröccsöntést és csomagolást, nyomtatást, összeszerelést azt egy helyre vigyük.
Egyszerűbb így, olcsóbb így, gazdaságosabb, gyorsabb?
Igen. Nem olcsóbb, tehát nem ez volt az alapvető motivációnk. Első körben azt szerettük volna, hogy sokkal jobb minőséget tudjunk létrehozni. Másodszor ezt mi egy nagyon jó sales erénynek vagy pontnak gondoltuk. Harmadik pedig ellátás stabilitás miatt, főleg ami most történik Kínában. Azért ez egy elég ijesztő kitettséget jelent, amit gyakorlatilag ezzel meg tudtunk oldani.
Az ijegységen túl voltak ezek szerint fennakadások is idén?
Voltak, de szerintem ez mindenkinél, tehát már ha csak onnan nézzük, hogy egy konténer volt, nem tudom, 3-4 ezer dollár, most ez már 20 ezer dollár felett is lehet. Tehát hogy elképesztő. Tehát hoztunk el 20 ezer dollár fölött egy darab konténert.
És abban mennyi volt az érték, amit becsomagoltak, hogyha nem üzleti titok?
Fú.
Hogy megérte 15 ezer dollárra
mondjuk
drágában?
Mondjuk volt, ami, hát mondjuk ez éppenséggel nem tok, mondjuk ez csomagolás volt, és mondjuk 40 ezer dollárra fizettünk 20 ezer dollár szállítást, igen. Tehát azért elég jelentős.
Gazdaságosabb Magyarországon, illetve az Európai Unióban gyártani?
Nem gazdaságosabb, nem véletlenül is csinálja senki, tehát hogyha a körbenéz az ember, egy kezemen meg lehetne számolni azokat a telefontok gyártókat, akik így csinálják. Nyilván pont emiatt, mert nem olcsóbb, tehát hogy tényleg csak akkor éri meg, hogyha valaki nagyon elköteleződött a minőség iránt, és tényleg a legjobbat szeretné elhozni, tehát ez nem egy gazdaságossági kérdés, bár nyilván ez lehet, hogy változni fog egyébként ezekkel a szállítási árakkal és bizonytalansággal, tehát lehet, hogy át fog majd egyszer fordulni, de jelenleg még azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem itt tart.
Honnan származik a granulátum, amit említett? Miből készülnek ezek a tokok?
Mi alapvetőleg polikarbonátot és TPU-t használunk, és ezek egyébként Németországból és Spanyolországból jönnek, tehát ezek is teljesen elejétől végéig Európában. Egyébként ugye ez, hogy nem kell átreptetnünk gyakorlatilag a félvilágon, mert mi a tokjainkat nem hajóval hoztuk egyébként, hanem reptettük. Ez a gyors növekedésünknek volt köszönhető. Mivel soha nem volt elég készletünk, így soha nem volt időnk megvárni azt, hogy konténerrel ideérjen, és egyébként ez a karbonkibocsátásunknak a 46%-át tudta csökkenteni, hogy nem reptetjük át, hanem megoldjuk gyakorlatilag itt, ahol utána értékesítve is lesz.
Mikor futott fel ennyire az érdeklődés a tokok iránt, hogy ez a pár hónap ne férjen bele, mióta készítik, és mióta ilyen nagy mennyiségben?
Én azt mondom mindig, hogy a fordulópontunk az 2019 vége volt, amikor szeptemberre pontosan, amikor kiadtuk a full shock tokunkat, ugye az volt a teljesen elejétől végig saját tervezésű tokunk, amit egyébként még mindig árulunk, és ez volt az a pont, amikor gyakorlatilag felrobbantunk, igen.
Mi hozta annak idején az áttörést? Mi az, ami a Kínából rendelt egyszerűbb tokokból egy bonyolultabb, saját gyártású, saját fejlesztésű tokokhoz vezetett?
Amikor ugye a full shock tokot kiadtuk, nagyon sok újítást vezettünk be. Itt adtuk meg az örök életgaranciát, itt adtuk meg azt, hogy ugye ez már 3,5 méterig ütésálló volt. Itt csináltunk először ilyen drop teszteket, aki követ minket, az láthatja mondjuk például YouTube-on vagy Instagramon, hogy azért elég keményen dobáljuk ezeket a tokokat telefonokkal, hogy megmutassuk azt, hogy mit bírnak. Nyilván ez volt az, ami az áttörés meghozta.
De hogy jutott eszükbe, hogy akkor tervezünk saját tokot, és akkor tervezünk ütésállót, ha nem megy az egyszerűbb?
Talán abból, hogy milyen ügyfél visszajelzéseink voltak, és így megérzésnek volt a kombinációja, hiszen ugye egy saját fejlesztésű terméket egyébként leszerszámozni, az egy nagyon drága mulatság volt, és akkor nekünk ez egy teljes all-in volt. Tehát, hogyha ez nem ment volna, akkor mi ott praktikusan csődbe mentünk volna, tehát mindent beleraktunk, és szerencsére ez kifizetődött.
És akkor honnan tudták meg az emberek, hogy ezt a tokot érdemes, meg ezt a tokot egyáltalán meg lehet bárhol vásárolni?
Alapvetően mi nagyon nagyot nőttünk influencer marketingből, aki pedig nem tudja, hogy mi az az influencer marketing, az gyakorlatilag az, amikor sztárokat, celebeket szponzorálunk azért, hogy bemutassák a termékünket, ezt jellemzően Instagramon, YouTube-on, akár most már TikTokon is.
Vagyis azok a selfik, amikor teljesen véletlenül látszik a tok, akkor ez lenne a marketing?
Hát mondjuk mi, nálunk inkább tradicionálisan ezek ugye a drop tesztek, amikor ugye megmutatjuk azt, hogy mégis mennyit bírnak a tokok.
Mennyi idő alatt jut el egy ilyen influencer kampány, vagy egy ilyen drop test kampány a felhasználókhoz, a nagy részt valószínűleg fiatalokhoz?
A tradicionális marketing csatornákhoz képest ez egy nagyon gyors és nagyon jól mérhető csatorna. Itt az ember megtudja azt, hogy ez megérte vagy sem, 3 órán belül posztolás után. Tehát, hogy ez egy azonnali, nagyon gyors dolog, mint ahogy egyébként az összes social media platform is egy nagyon gyors, ilyen instant visszajelzéssel rendelkező platform.
Mennyit gyártanak most naponta, havonta?
Az éves szinten ilyen milliós darab szám.
Mi a magyar hozzáadott érték? Mi az, amiben más ez a portéka, mint amit lehet kapni a különböző elektronikai üzletekben?
Azokhoz képest egy sokkal jobb minőségű, 2 customizálható, ugye, amit azért nem nagyon lehet sehol kapni, illetve 3 pedig az, hogy nagyon ütésálló.
Ez a customizálható, ez azt jelenti, hogy?
Egyedi séthető, tehát, hogy az ember tud rá egyedi képet rakni, nagyon sok kombináció van, tehát nekünk a weboldalunkon, hogyha még nem is számoljuk az egyedi képes tokot, akkor is több millió kombináció van. Tehát egyébként ezért is van print on demand modellünk, tehát
ami azt jelenti, hogy
nem készletezünk be késztermék, hanem amint rendelnek, akkor azonnal nyomtatjuk és küldjük ki.
Naponta hány csomagot indítanak el?
10-15 ezer tok is ki tud menni.
Hova szállítják, mert már nem csak Magyarországon dolgoznak.
Nem csak Magyarországon, igen. Nekünk alapvetően ilyen 80-85% az export, és ezek környező országok jellemzően.
Árban versenyre lehet kelni a kínai, mondjuk így egyszerűbb, de tömegével beszerezhető, hetente cserélhető, eldobható tokokkal?
Nem, és szerintem ez nem is lenne érdemes, és nem is ez a filozófiánk, tehát hogy mi inkább minőségben, szolgáltatásban versenyzünk, mint hogy árban.
És mi az, amivel vonzóvá lehet tenni egy kicsit drágább, de európai terméket?
Hát ugye itt megint csak azt tudom felsorolni, hogy például mondjuk, hogyha ázsiai tokokról, tehát a tradicionális AliExpress, eBay-ről beszélünk, akkor alapvetőleg azért nagyon sok előnyünk van. Hát egy, a legalapvetőbb az a szállítási idő, akkor a minőség, az, hogy ha nálunk bármi problémája van az embernek a tokkal, akkor bármikor hozzánk fordulhat, például ugye a ProShock tokunkra örök életgaranciát adunk, ami azt jelenti, hogy ha bármikor lesz bármi problémája a toknak, akkor mi azt kicseréljük. Ezen felül tényleg ugye a customizálhatóság, ami ugye az egyedisíthetőség, ugye ez sincsen meg egy AliExpressen vagy eBay-en rendeltoknál.
Most hány országba szállítanak, illetve mik a távlati terveik?
Jelenleg 11 országban vagyunk jelen, de ezen felül egész Európába szállítunk. Az nálunk, hogy jelen vagyunk, az azt jelenti, hogy van lokális weboldalunk, lokális ügyfélszolgálatunk, lokális szállítási megoldásunk, illetve marketingben is fókuszálunk azokra az országokra. Jövőbeli terveink pedig nyilván további országoknak a megnyitása, illetve szeretnénk sok új terméket kiadni és innoválni a telefonos kiegészítők piacán.
A weboldalukon azt olvastam, hogy egy garázs cégből lett most már egy kaposvári üzemmel rendelkező napi több mint 10 000 tokot gyártó és akár postára is adó cég. Mi kellett ehhez, illetve mi az, ami nem volt a piacon? Mert hogyha valaki azt mondja, hogy mobiltelefon tok gyártásba kezd 2019-ben, de akár még korábban is, valószínűleg azt mondták volna neki, hogy hát nem a legjobb ötlet. Mert hogy millió számra lehet vásárolni, szinte minden sarkon.
Mint minden üzlethez és mindenhez az életben nagyon sok szerencse kell, tehát hogy én ezt nem szeretném alábecsülni, azért ez mindenben jelen van. Ezen kívül pedig azt tudom mondani, hogy nagyon sok kísérletezés, tehát nekünk ugye az első 2-3 évünk az tényleg az volt, hogy éppen, hogy kijöttünk, és nem volt olyan ötletünk, amivel úgy gyorsan nőttünk volna, vagy ami sikeres lett volna. És egyébként az elején egy ilyen árversenyzős dologgal indultunk, hogy tényleg olyan tokokat adtunk ki, amiket mi is megvettünk Kínából, mint bármelyik másik üzlet, amiről beszélt, tehát a bármelyik GSM mondjuk bármelyik plázában, hogy tényleg Ázsiából a legolcsóbb, legrosszabb minőségű tokokat berendelik. Van, aki jobbat, van, aki kevésbé jobbat, és ezeket próbálják egymás alatt árban adni. És mint kiderült, ez nem kellett a piacnak még egy ilyen szereplő, tehát a legelején nem is tartottam egyáltalán sikeresnek a céget, és nagyon sok ideig tartott az, mire eljutottunk a recepthez praktikusan, hogy tényleg az emberek inkább minőségi tokot szeretnének, ütésálló tokot szeretnének, egyedi tokot szeretnének.
Mi a magyar sajátossága ennek a toknak? Mi az, amiben különleges a többi, akár ütésálló tokhoz képest ez?
Például mondjuk a ProShock tokunk, ami ugye Magyarországon készül, ugye, ami még egy nagyon nagy különlegessége az, hogy teljesen customizálható, már nem csak a nyomatban, hanem már magában a toknak a összetételében is, hiszen ugye a gombok is kiválaszthatóak, hogy az ember milyen színű gombot szeretne benne, a sarkok, a bumperek kiválaszthatóak, hogy milyen színű sarkot szeretne bele, és ugye ugyanúgy a keretszín, és mind a három komponensből 8-8-8 szín van, így tényleg nagyon-nagyon sok kombinációt össze lehet belőlük rakni.
Mi a távlati célja? Mit szeretne jövőre vagy 2-3 év múlva elérni? Mekkora üzemet, mekkora kapacitást, mekkora piacot?
Én azt mondom most a csapatnak, és az volt a vízió, hogy nekünk ez a 2021-es év, ez a stabilizálásról szólt. Tehát ugye volt 19-ben gyakorlatilag ez a felrobbanási periódus, ugye ez végigment 2020-on is, és akkor így leültünk, hogy fú, na most akkor építsünk tényleg stabil alapokat, és az idei év az inkább erről szólt, és a jövő évtől kezdve szeretnénk úgy igazán megtolni a dolgokat, és tényleg nyugati piacok felé nyitni.
Most hány alkalmazottal dolgoznak, és hányat szeretne mondjuk 2-3 év múlva?
Most több mint 100 kollégánk van, már is ezen felül elég sok szezonális munkás, és például mondjuk Black Friday időszakra, meg mindig, amikor kampányunk van. Hát ennek a sokszorosát szeretnénk elérni azért pár éven belül.
Diller Kevint, a Mobilfox alapítóját hallották.